mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk első versével. Keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Keresztség szereztetési igéjére figyeljünk, ahogy megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném a szereztetés igét, amely a Máté evangéliumában van megírva, egy olyan lukácsi igeverssel kiegészíteni, amelyet a napokban olvastunk a bibliaolvasó kalauzunk szerint. Szeretném hozzáolvasni tehát ehhez a Lukács evangéliumának a 18. részéből, 15-től 17-ig terjedő verseket. Ezután kisgyermekeket vittek hozzá, mármint Jézushoz, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és gyülekezet, nagyon sokszor elhangzik, többen hallották már többször is ebben a templomban is, éppen keresztség kiszolgáltatásakor ezt a néhány mondatot, ahol Jézus a tanítványait meginti, amikor úgy gondolják ezek a tanítványok, hogy az életnek annyi komoly és nehéz kérdése van, és ne lábatlankodjanak ott gyerekek, amikor erről beszélünk, és amikor csendben inti Jézus a tanítványokat, akkor azt mondja, hogy ha valaki nem tudja úgy fogadni az Isten országát, mint egy kisgyermek, akkor abban nem tud belelépni. Mi nem nagyon az eljövendőre, vagy nem nagyon a túlvilágra gondolunk akkor, amikor gyermekeinket idehozzuk kereszteltetni, de az Isten országának a valóságába valahol mégis beleértjük azt, hogy ott van a teljes öröm, ott van a teljes boldogság. És nyilván minden szülő úgy érzi, hogy a gyermekének ezt szeretné biztosítani, valahogy ebbe szeretné beleigazítani az ő életét, és közben mégis a magatartásunk az, hogy a nagy dolgokból őket ki akarjuk hagyni, az igazán nagy és fontos dolgokból. Mert mindig csendre intjük őket mi is, és azt mondjuk, hogy ezt ti úgyse érthetitek, nem tudjátok ezt felfogni. Márpedig a gyermekek nagyon sok mindent felfognak, néha sokkal többet annál, mint amit mi elképzelünk, vagy amit mi magunk megértünk. És Jézus ezért állítja őket példának oda a tanítványok elé, és azt mondja, hogy akkor fogadjátok be őket. És én erről a gondolatról szeretnék tényleg nagyon röviden beszélni, hogy ez a befogadás, ez végül is mit jelent? Amikor egy kisgyermek érkezik a családba, és készülünk a befogadására, akkor mi annyi mindent megteszünk ezért, annyi mindent előkészítünk. Valahogy az otthonunkat is átrendezzük, egy kicsit a gondolatainkat is átrendezzük, hogy itt fog még élni velünk valaki, vele meg fogjuk osztani az életünket, és ebben a gondolatsorban még talán az is benne van, hogy ilyen elképzeléseink születnek, hogy majd hogy fogom nevelni. Látom, hogy máshogy nevelte, na én biztos nem így fogom csinálni. Látom azt, hogy a másiknak mi sikerült, és akkor azt mondom, na akkor ezt így kell csinálni. És ez a befogadás végül is egy ilyen készülődéssel együtt jár, és ezzel egy párosul, és aztán egyszer csak ebben a nagy rákészültségben megérkezik valaki. És aztán onnantól kezdve sokszor összedől mindaz, amit elképzeltem. Oda te akartam tenni az ágyam végébe, de az a gyerek ott nem alszik. Átviszem a másik helyre. Elgondoltam, hogy hogy fogom etetni, hogy fogom altatni, de az nem úgy működik az a gyerek. Én azt gondoltam, hogy vannak keretek, amik közé be akarom fogadni, ő meg ezeket a kereteket nem akarja elfogadni. Át akarja alakítani az én életemet is. És ilyenkor az ember úgy érzi, hogy kudarcot vallott. Mert így készül egy felnőtt ember bármit is befogadni. Hogy vannak előítéleteim, előgondolataim, megvan egy zárt rendszer, amiben én bele akarok valamit passzírozni, és azt gondolom, hogy ebbe beleillik egy gyermek is. Mert bele kell illeszteni valahova. És amikor azzal találkozok, hogy de nem illik bele, hogy a gyermekemnek szűk ez a világ, ez neki kevés, akkor erre rámutatva Jézus azt mondja, hogy na látjátok, valahogy az ő nyitottsága az, ami az egész életünket meg kellene határozza. Hogy vannak dolgok, amiket tényleg nem tudunk előre legyártani, előre elképzelni. Vannak olyan élethelyzetek, amelyekre nem tudok rákészülni a lehető legtöbb és legjobb gondolatommal sem, hanem valahol ott kell, hadd mondjam így, majd jól rögtönözni. És a gyermekeknek ez a nyitottsága, ez valahol egyfajta szabadságot is jelent, amiből mi már régen kiestünk. Nekünk nincs szabadságunk. Most a nyár eltelt, és itt a végén vagyunk már az ősznek az elején egészen, és amikor kérdezem embereket, na, kipihentétek magatokat, volt szabadság? Akkor mindenki azt mondja, szabadság? Hát nem, dolgozni kellett, meg különben is otthon kellett lenni a gyermekkel, meg nem lehetett menni nyaralni se igazán, és mindenki felsorolja, hogy nincs szabadság az életben. De lelki területen sincs, mert mindig van valami gond, van valami nehézség, amire rágondolok, elmegy a kedvem a dolgoktól. És akkor erre megérkezik valaki, így érkeznek a gyermekeink, aki nem érzi azt, hogy ne lenne szabadság. Hogy ne lenne? Én persze próbálom korlátozni őt, és nyilván a neveléshez ez hozzá is tartozik, tehát itt most senki ne értse úgy, hogy majd azt csinál, amit akar. De valahol azt lehet rajtuk észrevenni, hogy őket nem korlátozza az örömben az, hogy valami nem sikerül. Gyorsan túlteszi rajta magát. Azt sem korlátozza, hogy vannak félelmei, mert vannak olyan élethelyzetek, amelyekben ő jobban feltalálja magát, mint egy felnőtt ember. Kitalál rá egy mesét, egy gondolatot, valami olyasmit, amitől ő maga elfogadhatóvá teszi ezt a helyzetet. Ezt én felnőttként nagyon nehezen teszem meg. És arra azt mondja Jézus, hogy hát az Isten országa is ilyen. Hadd cseréljem ki ezt a kifejezést, hogy az Isten országa, hanem mondjam azt, hogy az Istennel való együttlét is ilyen. Hogy nem tudom kiszámítani, hogy mit akar nekem adni, de jót akar nekem adni. Nem tudom, hogy kiszámítani, hogy mit akar a gyermekemből kihozni, de hiszem, hogy jót akar kihozni belőle. Nem tudom, hogy őt hogyan akarja megóvni. Hogy néha enged nehézségeket azért, hogy valamit megtanítson neki, hogy később egy nagyobb nehézséget elkerüljön. Lehet, hogy így van. De egyetlen egy dolgot szülőként és keresztszülőként most érzünk, vagy családtagként, vagy bárki, aki itt van és gyermeket nevel, hogy az a közelség, amiről Jézus beszél, az a szabadság, az a befogadottság, az valahogy mindegyikünknek az igénye. Az mindegyikünknek az életének egy olyan vágyakozása, hogy én is szeretnék ilyen lenni. Rácsodálkozni dolgokra, teljes örömmel örülni, teljes biztonságban érezni magamat. Hát a gyermekeink valahogy ezt igénylik, és ezt tanítgatják közben nekünk, akik ugyanezt várhatnánk Istentől, Isten így mutatkozik be minden embernek, hogy én vagyok a ti mennyei atyátok, mint egy szülő. És ugyanazt szeretné velem véghez vinni, mint amit én szeretnék véghez vinni a gyermekemmel. Hogy vigyázhassak rá, hogy boldog legyen, hogy igazgassam az életét, hogy a bölcsességemből valamit át tudjak adni neki is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most megkeresztelni ezt a három kisgyermeket, három kislány van itt, három különböző családból, és hiszem azt, hogy az Isten gondolata volt az, hogy ők itt elférjenek egymás mellett, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy egy nagyobb közösség is, egy gyülekezet közössége hogyan tudja befogadni azokat, hogyan tud szabad lenni azoknak a befogadására, akik szintén úgy érzik, hogy az Isten közelébe szeretnék helyezni a gyermeküket, hogy ott azt az áldást, azt az ígéretet kapja, amelyből mindannyian is élünk. Jézus ezt így mondja, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint a gyülekezetet is kérem, hogy tegyen hitvallást. Erre az alkalomra közösen álljunk most fel. És először kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy így közösen együtt valamennyi családból hallható szóval feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig hálásak vagyunk ilyenkor neked, amikor a teremtést csodáljuk azokban a kis életekben, akiket a kezünkbe helyeztél. Nagy felelősség és mégis nagy ajándék szülővé válni és szülőnek lenni, igazgatni egy olyan életet, amelyet ránk bíztál. Mi másért is jöhettünk volna ide, mint hogy ehhez bölcsességet, elég türelmet, szeretetet tudjunk kérni. És köszönjük, hogy az a nagy ígéret fogadott itt is bennünket, hogy kész vagy nem csak őket, hanem minket is befogadni abba az országba, amelynek olyan nagy az ereje, olyan nagy a hatalma, amely meghalad minden emberi elképzelést és minden emberi erőfeszítést is. Így köszönjük meg, hogy amire mi alkalmatlanok vagyunk most, hiszen ezt el kell ismernünk, arra te tudsz minket alkalmassá tenni. Így kérünk áldást az ő életükre, azokért, akik nevelik, akik körülveszik őket, engedd, hogy mindez lehessen a te dicsőségedre és az ő örömükre. Így kérünk, hogy tartsd meg őket testi és lelki növekedésükben, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után Isten tiszteletünket folytassuk. A 487. dicséretünket keressük és énekeljük közösen. 487. dicséretünknek az első két versét, valamint a hatodik verset énekeljük. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Keresztségben elhangzott igét szeretném folytatni a Lukács evangéliumából, a 18. fejezetből, most tovább olvasom a 18-tól 26-ig terjedő verseket. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat pedig tudod. Ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfogán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő pedig így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. A kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért most közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha összegezni kéne, hogy miért is állunk meg időről időre előtted, akkor ez a mondat, ez mindent elmond, mindent lefed. Ami embereknél lehetetlen, az nálad lehetséges. Valamilyen utolsó kapaszkodó szokott ez lenni az életünkben, amikor azt látjuk, hogy minden próbálkozásunk, minden nekirugaszkodásunk, minden elképzelésünk kevés ahhoz, hogy megvalósuljon az, amire vágyunk. Elég szomorú dolog is az, hogy valahol az utolsó pillanatok azok, amiket veled meg szoktunk osztani, és nagy dolog az, amikor valaki az egész életét folyamatában oda tudja eléd helyezni, segítségül tud hívni minden egyes szakaszában, és minden egyes örömét tőled tudja elfogadni és neked megköszönni. Nagyon sok mindenért ma is mi hálát tudunk adni. Elsőként talán éppen ezekért a kisgyermekekért, amelyekben mindig megmutatod azt, hogy te az élet pártján állsz, és szeretnéd azt az életet, amit ajándékba kaptunk tőled, gazdaggá tenni. Mi pedig mindig olyan elkeseredetten és lerongyolódottan jövünk eléd, és hiszünk abban, és várjuk is azt, hogy meg is újítasz bennünket. És ezek az alkalmak mindig bizonyságát adják annak, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy ma is így jöhettünk ide. Nagyon-nagyon különféle életérzésekkel, emlékezésekkel, gondolatokkal, gyászzal, szomorúsággal, vagy éppen nagy tervekkel, amelyre áldást szeretnénk kérni. Engedd, hogy mindannyian megértsük és megkapjuk azt, amire igazán szükségünk van. Ezt kérjük, hogy így add a te ígédet számunkra, és így add hozzá a te szent lelkedet, amely azt a helyére tudja igazítani a mi szívünkben. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg most is imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 65. Zsoltárral készülődjünk. A 65. Zsoltárnak az első versét fogjuk énekelni. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. alapigénket, ismételten csak tovább olvasom a Lukács evangéliuma szerint a 18. fejezetnek a folytatólagos 3 versét, 27-től a 30. versig. Ekkor Péter így szólt: íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza a sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nem tudtam, hogy hol szakítsam meg ezt a folyamatában teljesen összefüggő történetet, és valahogy az Isten mindig úgy intézi, hogy ne is kelljen. A mai vasárnapra keresztelő családok érkeztek ide, elmondhattam az elejét, ahogy Jézus inti a tanítványokat, ahogy gyermekeket hív magához. Aztán elolvashattam a folytatást, ahol a gazdag ifjú felkeresi Jézust egy nem is mindennapi kérdéssel: mond Jézus, hogyan lehet az örök életet megnyerni. És utána még beszélhetek arról is, hogy a tanítványok, amikor Jézus ilyen határozottan elhívja őket az életükből, mindabból, amiük van, és azt mondja, hogy kövessetek engem, és felteszik ezt a kérdést, hogy jó, de ha elhagyjuk ezeket a dolgokat, akkor utána miből fogunk élni? Mi az, amit a magunkénak mondhatunk? És erre is van egy nagyon jó válasz a Jézusnak, és azt mondja, hogy bárki bármit elengedett érettem, az többszörösét kapja vissza. Én most erről szeretnék röviden szólni, és bizonyságot tenni, hogy annyi mindent féltünk Istentől, és mivel féltjük őket Istentől, el is veszítjük. Azokat a dolgokat, amiket meg bátran oda merünk hagyni, azokat többszörösével nyerjük vissza. Erről szól Jézusnak ez a nagyon rövid és tömör, egyszerű mondata, hogy senki sincs, aki ne kapná vissza a sokszorosát ebben a világban, és a világ után pedig az örök életben. A gazdag ifjú történetét egyfajta ugródeszkának szánom most csupán, egyfajta kiindulási pontnak. Ebben a történetben olyan határozottan fogalmazza meg Jézus azt, hogy ha akarsz követni engem, akkor mindent hagy hátra, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kövess engem. És valahol ez a drasztikus lépés az, ami visszariasztja ezt a fiatal embert, és azt mondja, hogy na nem, hát ennyi mindent összegyűjtöttem, ennyi minden fontos nekem az életben, akkor ezt nem tudom csak úgy odahagyni, nekem ezek kellenek. Miért nem lehet az Isten országát mindig valami mellé oda tenni? Hogy ezeket én szedtem össze, ezek az én kincseim, és mellé szívesen elfogadom azt, amit az Isten ad. De legyen ott egymás mellett, párhuzamosan, és valahogy mi meg is próbáljuk ezt az életben megvalósítani. Erre azt szoktuk mondani, hogy valahogy úgy szeretnénk csinálni a dolgokat, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. És ezért az életünk egy örökös alkudozás szokott lenni. Ez így van másokkal is. Ezzel is jóba akarok lenni, meg azzal is. Itt is akarok teljesíteni, meg ott is akarok. És egyszer csak azt érzem, hogy széthullik az egész életem, mert egyszer nem tudok mindenhol mindenkinek úgy megfelelni, ahogy ő azt elvárja, vagy azt én szeretném megtenni. És Jézus erre azt mondja, hogy ezt nem is lehet. Azt mondja, hogy válasz ki egyet, és arra tegyél föl mindent. És ez egy dupla vagy semmi játék. Vagy jóra teszek föl mindent, és akkor tényleg duplázom. Vagy pedig kiderül, hogy nem jóra tettem fel az életemet, és akkor meg mindent elveszítek. Milyen jó lenne olyan bölcsességgel rendelkezni, hogy ezt minden döntés előtt tudnám, hogy mi a jó döntés, mi a rossz döntés. Mi az, amivel nyerni fogok, mi az, amivel veszíteni fogok. És Jézus itt egy fiatal embernek azt mondja, hogy rosszul döntesz. Hagyd ezt mind, és gyere és kövess engem, az lenne a jó döntés. Persze mondhatnánk, mi másról is szólhatna a Biblia, mi mást is mondhatna Jézus, mint az, hogy gyere és kövess engem. És ez minden tanítványnál meg is ismétlődik, minden találkozásnál Jézussal a Bibliában megismétlődik, hogy ő arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket engedd el, és először gyere hozzám. Ez az elsőbség, ez nem egy öncél Jézusnál. Isten és Jézus nem arról akar minket most meggyőzni, hogy az egész világot engedjük el, és csak őt fogjuk meg, mintha kivonnánk belőle magunkat, hogy itt nem számít az embernek a vágya, a célja, a gondolata, de valahol mégiscsak érez benne valami fontosságot, hogy ezt meg kell valakinek lépni. Ő nem kiszólítani akar ebből a világból, és kivonni belőle teljes mértékben, csak azt akarja elmondani, hogy ennek a világnak nagyon fura az értékrendje. És ez a furcsa értékrend minket nagyon-nagyon megzavar. És kéne előtte egy fejmosás, valami lelki tisztogatás, hogy én jobban rálássak a dolgokra, mert különben tényleg mindent összezavarok magamban is, és magam körül is. Ezért mondja azt Jézus, hogy akkor hagyd el. Nagyon nehéz ez a szó. Ez az elhagyás szó amúgy is nagyon rosszul cseng, mert nagyon sokan elhagytak már minket, akikben bíztunk, akiket szerettünk. Lehet, hogy maga a sors vette el őket, valahol elszakadtunk egymástól, mert ő úgy gondolta, hogy máshol akarja élni az életét, én meg itt vagyok. Nagyon sok családban nagy távolságok vannak, így fizikailag is. Aztán vannak ilyen távolságok persze lelkileg is. Nem nagyon tudjuk érteni egymást, nem nagyon tudjuk követni egymást. De ez az elhagyás még azért is rossz, vagy negatív kifejezés, mert van olyan, hogy szerettem valakit, és elhagyott. És ez a dolog nem ment, nem működik. És akkor Jézus azt mondja, hogy hagyd el. Nyilván nem ezekre a helyzetekre mondja. De valahogy azt tapasztaljuk, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, el is kell ismerjük, hogy az Istenhez tényleg akkor szoktunk már elérkezni, amikor már rég elhagytak minket, meg már mi is elhagytunk másokat. Valahogy úgy érkezünk meg, hogy már elvesztettem, és valahogy szeretném visszakapni. És Jézus meg megfordítja a dolgot, és valami különleges, és megint furcsát mond, és azt mondja, hogy addig, amíg megvan, addig hagyd el. Addig, amíg megvan. Egy másik történetben Jézus szól, és azt mondja, hogy kövessetek engem, és megszólal valaki, és azt mondja, hogy jó, jövök, de először elmegyek, és eltemetem az apámat, aztán követlek téged. A másik pedig azt mondja, hogy jó, hazamegyek, és még elbúcsúzom a többiektől, és utána követlek téged. És Jézus azt mondja, ja, hát akkor ne kövess. Aki az eke szarvára teszi a kezét, de hátrafele tekinget, az nem alkalmas az Isten országára. Meg is szoktunk botránkozni, de nem értjük a példázatot, vagy nem értjük az élethelyzeteket, mert itt nem arról van szó, hogy egy pár szót ne válthatna az az illető, hogy elbúcsúzzon a családjától, vagy egy halott édesapát ne lehetne eltemetni. Hanem pont azt fogalmazza meg ez a két ember, hogy várjál, mert még nem vagyok szabad a követésedre. Nekem még otthon dolgom van, el kell látnom egy családot, biztosítanom kell az ő életüket, még öreg szüleim vannak, el kell őket gondozgatnom, majd ha meghalnak, majd ha időm lesz, majd hogyha rászorulok arra, hogy vagy engedi az időm azt, hogy már odaléphessek hozzád, akkor majd. És erre Jézus azt mondja, akkor? Akkor már? Akkor akarsz jönni? Tényleg akkor, amikor már semmid nincs? Hagyd el most! És utána jön ennek a nagyon-nagyon szép üzenetnek a folytatása, és hidd el, hogy megnyered. Hidd el, hogy visszanyered. Csak egy pillanat, egy tört rész az életemben, amikor arról kell döntenem, hogy Istennél nincs fontosabb, és utána elkezdem visszakapni mindazt, ami olyan nehéz volt, hogy ezt a döntést meghozzam. És még egyszer mondom, ez nem Isten hiúsági kérdése, hogy nálam jobban ne szeress senkit. Miért? Csak. Istennek ez nem ezért kell, hogy még egy ember szeresse őt. Ettől neki se jobb, se rosszabb nem lesz. Ezt elmondtam a múlt héten egy másik ige hirdetés kapcsán. De egyáltalán nem mindegy, hogy én milyen minőségben kapom azt a másik embert. Hogy milyen minőségben vagyok gazdag. Hogy az milyen értelemben jelent gazdagságot számomra. Mert Jézus azt mondja ezzel, hogy én rosszul birtoklom a kincseimet. Mindent összegyűjtöttem, minden kell nekem, minden fontos, és ő nem mást akar, mint azt mondani, hogy jó, ezt az egész kupacot most le kéne tenni, és egy kicsit átgondoltan, kicsit végig gondolva újra fölveheted. Nem olyan régen volt itt egy gyülekezeti napunk, és egy fiatalemberrel együtt hordtuk a fát, a tűzifát a bográcshoz, pakoltuk ki az autó csomagtartójából, és igyekezett mindent megfogni egyszerre, és így a felét mindig elhagyta addig, amíg megérkeztünk a kupacig, hogy ott letehesse. És akkor mondtam, hogy figyelj, most hagyjuk azt, hogy te most leteszed az egészet, tartod az öledet, és én belepakolom. Nézd meg, hogy mennyivel többet fogsz elvinni. És hát körülbelül 2-3 körből el is vittük az egész csomagtartónyit, mert így könnyebb volt. De az ember az ilyen. Ezt is megfogtam, azt is megfogtam, ez is kell, azt sem engedem el, mert élvezni akarom az életemet, mert ez most az én időm. És egyszer csak az ember annyi mindent tart, és olyan kusza ez az egész, hogy ő maga se látja át, és mindig azt veszi észre, hogy valamit kiejt, valami mindig kimarad. És akkor erre megszólítja az Isten, és azt mondja, hogy akkor engedd el az összeset. Na, ez nagy bátorság. És azt mondani, hogy én szeretek valakit, azt akarom, hogy ő legyen a társam, de elengedem egy pillanatra, és Istent szeretem jobban, mert Isten kezéből, ha visszakapom, akkor többre megyek vele. Szeretem azt, hogy kiegyensúlyozott az életem, hogy békességem van, hogy megvannak azok az anyagi feltételek, amelyekből élek, de most mindent erre a lapra rá akarok tenni, vagy egy pillanatra elengedem, és azt mondom, hogy úgyis Isten adja meg azt, amire szükségem van. Elengedem, és meg fogom látni, nem fogok éhen halni. Ezt a cserét ajánlja fel Jézus ebben, amikor Péternek azt mondja, hogy hidd el, hogy bármit odaadtál, nem fogod a kárát látni, sőt, többszörösét kapod vissza. Kiveszem őket a te önző szeretetedből, ahol úgy is elveszítenéd, mert elrontod. És visszaadom őket abba a szolgálni tudó szeretetbe, ami ennél közben én szerettelek volna formálni. És ez a két lelkület, az nagyon különbözik. Az egyik az elveszíti a másik az megnyeri a másikat. Hol követtük el a nagy hibákat? Ott, hogy nem jól állítottuk fel a sorrendet. Ott, hogy arra gondoltunk, hogy először ezt nekem meg kell oldanom, rendbe kell tennem az életemet, és addig nincs időm Istennel foglalkozni. Isten pedig azt mondja, hogy nem, ott rontod el, hogy azzal foglalkozz, és engem meg kihagytál belőle. És most, amikor a kárát látod, akkor már nagyon nehezen szedegetjük össze azokat a szálakat, amelyek fontosak ahhoz, hogy valami életbe tartson bennünket, hogy reménységünk legyen, és nyilván nem lehetetlen. Mert a gazdag ifjú története azzal fejeződik be, hogy ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Csak az, amin van. Az miért nem maradhatna meg? Miért kell azt előbb elveszíteni rossz értelemben, hogy utána valahogy Istennel nagy nehezen, sok seben keresztül, sok küzdéssel kapjam vissza? Miért nem lehet azt, amit ajándékba kaptam, egyből oda tenni, és utána megnyerni azt örökre? Mert Jézus azt mondja, hogy ne kapnál vissza a sokszorosát ebben a világban, és a következő világban pedig az örök életre, vagy az örök életet. Isten sokkal nagyobb távlatokban gondolkozik, mint mi. Mi a holnapban gondolkozunk, és ez nagyon kevés. Isten pedig az életünkben gondolkozik, ami ettől sokkal több. És az életünk utáni életünkben, ami aztán meg végtelen. Ki az, aki elfogadná azt, hogy az a lelki állapot, ami most benne van, az az örök életben folytatódjon végtelenítve? Egyikünk sem akarnám az örök életben, azt gondolnánk, hogy úgy szeretnénk belépni, hogy boldog vagyok, a helyemen vagyok, tudom szeretni magamat is, a másikat is, és megismertem Istent. Úgy belépnék, de máshogy nem mernék belépni az örök létbe, hiszen az nem az örök élet lenne, a mennyország, hanem talán éppen a pokol. Hogyha én azt kellene éljem, amit most érzek állandóan. Ha pedig valaki most jót érez, akkor azt miért ne tenné letétve az Istennél? És miért ne mondaná azt, hogy oda teszem neked, hogy vigyázz rá, hogy nekem azt meg tud őrizni. Hogy ne kapná vissza a sokszorosát? Azt hiszem, hogy mindannyiunknak jó befektetés lenne ez. Ha már ilyen szemléletű világban élünk, hadd használjam ezt a kifejezést. Ez egy befektetés. Ez egy olyan befektetés, aminél jobb nincs, aminél biztonságosabb nincs. Mert betehetem a pénzemet a bankba, de most úgyse fog kamatozni. Betehetem a fiatalságomat, az erőmet a házamba, de a ház is öreg lesz, meg én is öreg leszek. Betehetem az életemet egy-egy kapcsolatba, amire azt gondolom, hogy most föl vagyok rá készülve. De azt ki tudja kezdeni ám az idő. Sok minden nehézség adódik útközbe. Nem biztonságosabb ez az egész az Isten kezében. Miért féltem Istentől azt, amit amúgy is nekem akar ajándékozni? Legyen ez a mai kérdésünk, és gondolkozzunk el rajta, és talán elcsendesedve eljutunk oda, hogy a kezébe is mernénk tenni mindazt, amink még van, és kérhetjük mindazt pótlásként, amit meg már eltékozoltunk. Csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért.